Disznövénykertésznek szerettem volna menni, illetve hát annak is mentem, középiskolába, disznövénykertész szakra jelentkeztem, majd ott egyik tantárgy volt, negyedik osztályban a virágkötészet. Igazság szerint az én tanárnőm, aki disznövénytermesztés tanárnő volt, valahogy felfigyelt rám, hogy kézügyességem van, meg szép érzékem, és még harmadikos koromban egyszer megkérdezte, hogy van-e kedvem menni virágkötészeti versenyre, és mondtam, hogy hát nem igazán tudom, mi az, meg miért van, meg hogy csinálják, de hát ám legyen, és akkor hát felkészítettek. Ilyen október környékén szóltak nekem erről, december elején volt a virágkötészeti verseny, ilyen országos diák verseny volt ez, és hát így első meghívtásra meg is nyertem annó akkor, 1986-ban.
Tehát akkor onnan indult az egész pályafutás, de azért ahhoz, hogy nemzetközi szintére kilépjen, már akkor is fontos volt az, hogy mondjuk nyelvet beszéljen, ami annak idején nem volt jellemző, hogy annyira tudtak volna mondjuk angolul, németül vagy más idegen nyelvet a gyerekek.
Én is ahhoz a generációhoz tartozom, akinek 11 évig tanítottak oroszt. Én így szoktam mondani, hogy tanítottak oroszt. Ki is szoktam hangsúlyozni. Igazság szerint én 21 éves voltam, amikor elkezdtem németül tanulni, főiskola után. Majd 23 évesen meg angolul tanulni. És akkor hát ez volt az alapja annak, hogy az ember egyáltalán kiléphessen nemzetközi porondra. Mert hát magyar nyelven nem igazán sokra mehetünk ebben a szakmában.
És ez meg is történt, ugye? 1994-ben Stuttgartban.
Igen, előtte került nekem gyakornoknak kimenni Hollandiába, meg Angliába. Nagy szerencsémre azok nagyon sokat segítettek, és ez igazán első ilyen nemzetközi megmerettetés Stuttgartban volt, és ott kellett egy kiállítást építeni, meg utána bemutatót is tartani, és hát onnan jött ki egymás után meghívások.
Gondolom teljesen mások voltak akkor a trendek, meg most.
Teljesen ég és föl a különbség azokhoz képest. Én úgy szoktam mondani, hogy ilyen a 70-es, 80-as években őt így nagy divatja a virágkötészetnek, és igazán a 90-es években vett egy ilyen nagy fordulatot, ahogy összekapcsolódtak az esztétikával foglalkozó szakmák, lásd divattervezés, a smink, fodrászdivat, még hozzá lehet venni a gasztronómiát is, cukráztatott. Ez valahol összekapcsolódnak, és mindegyiknek egy ilyen hangulat divat irányzatban szoktak így mozogni a színek, a formák, a hangulatok így összekapcsolódnak, és mindegyik szakma így leveszi ebből a éppen rá vonatkozó részt.
Igen, annál is inkább, ha megnézzük azt, hogy mondjuk 20-30 évvel ezelőtt milyen virágok voltak, gerber a szegfű volt a legjellemzőbb, és most milyen virágok vannak, és akkor még nem beszéltünk a színkavalkádról.
Pontosan, hát 30 évvel ezelőtt, vagy 40 évvel ezelőtt mondjuk volt 8-10 féle virág, esetleg 2-3 színben. Most, ha már csak ilyen 30-40 féle virág van a virágüzletben állunk, akkor ez már kevés, azt mondják a vásárlók. Úgyhogy kicsit el lettünk kényeztetve, igazság szerint.
Tehát magyarán akkor a vásárlók is hozzászoktak ahhoz, hogy már nem kell a sima egyszerű, hanem inkább az, ami különlegesebb.
Igen, igen, így látjuk mi is. Annyiban még sikerült itt nekünk nevelni a vásárlókat, illetve az ízlésvilágot formálni, hogy most már nem az van, hogy bejönnek, és akkor 300 gerberát kérek, vagy megmondják, hogy pontosan mit szeretnének. Most már az a jó dolog, hogy elmondják, hogy mire szeretnék azt a virágot, dekorációt, vagy virágcsokrot, és akkor ránk szokták bízni, hogy mit alkotunk. És akkor ilyenkor sokkal jobb dolgok szoktak születni.
De nagyon jól mondja egyébként, hogy dekoráció, mert régen ugye vettünk a különleges alkalmakra egy-egy virágcsokrot, ma meg már sokszor kompozíciókat kérnek, meg teljes dekorációt.
Igen, hát ma már egy úgymond rendezvény legyen az esküvő, vagy egy születésnapi vacsora, mondhatni elképzelhetetlen már virágdísz nélkül. Régen elég volt kitenni egy-egy gyertyát, ma már igazság szerint akkor szép, ha virág is van, és minden össze van komponálva, összehangolva, azt a terítéstől elkezdve a szalvétákon át, a székszaknyákig minden színben, hangulatban passzolnak.
Ugye azt mondta, hogy a virágkötészet az belesimul az éppen aktuális divatirányzatokba, tehát akkor mondhatjuk azt, hogy a virágkötészet is művészet, sőt, abszolút művészet.
Lehet annak is nevezni, én azért ennek szinteket szoktam meghatározni, én legalábbis úgy szoktam erről beszélni. Hát a virágkötészetnek is van egy olyan szintje, ami úgymond szakmai szint, nem feltétlenül kell hozzám nagyon nagy szaktudás, amikor sícsokrot csinálnak, háromszálas csokrot készítenek, ahhoz egy kis féntékű szaktudás is elég. Következő szint, amikor már valaki úgymond mester szintre emeli, ahol nagyon sok háttértudás kell, növényismeret, technikai tudás, és a többi sorolhatnám még hosszan. Na, azok már ilyen mesterségszint, tehát egy jó szakembernek kell lenni, hogy olyanokat tudjanak csinálni. Aztán jön egy olyan rész, ami ilyen alkalmazott művészetnek szoktam én nevezni, ha lehet így definiálni, amikor már művészeti alkotásokat készítünk, de nem önmagáért a művészetért, hanem hogy felhasználjuk azokat. Aki ilyen szinten van, ők szoktak már versenyekre menni, És aztán persze van olyan szint is, amikor csak önmagáért a művészetért készít valaki alkotást, ami nem biztos, hogy felhasználásra kerül. Ebbe szokták már úgy belesorolni a virágszoborokat is.
És Magyarország egyébként hol áll a virágkötészet terén?
Nagyon-nagyon jó helyen állunk. Elmondhatom, hogy hát vannak Európa-bajnokságok, úgymond felnőtt Európa-bajnokság, van ennek a junior változata, ahol 25 év alattiak versenyeznek. A legutóbbi Európa-bajnokság, ami augusztusban volt, ott második lett a magyar versenyző. Az azelőtti Európa-bajnokságot magyar versenyző nyerte, a felnőttet, a juniornál pedig 2004 óta, ha volt magyar induló, akkor mindig megnyerte.
Egyébként ezt azért kérdeztem, mert hogy ma divat lett virágkötészetet tanulni, és ugyanazt látom akár az operatőröknél, akár a fényképészeknél, hogy ugye van egy telefon a kezembe, és akkor én már fotós vagyok. Hogy van ez a virágkötészettel? Szóval azért, mert valaki virágkötészetet tanul, attól ő még nem biztos, hogy olyan virágkötő lesz, akinek lennie kellene, ugye? Mert ugye nem mindegy, hogy három szál virágot kötök össze, vagy pedig egy kompozíciót hozok létre.
Mi ezt úgy szoktuk mondani, virágkötők, hogy attól, hogy valakinek van ragasztó pisztolya, még nem lesz virágkötő, utalva a telefonos kamerás operatőrökre. Nagyon kell a szaktudás itt is. Meglátszik, akinek nincs mögöttes tudása, csak nézegeti a Pinterestet és megpróbálja lemásolni, azoknál egy nagyon hamar ki fog derülni, hogy nincs mögöttes tudás, tehát nincs szakértelem, próbál alkotni valamit. Ez rendszerint nem szokott összejönni, illetve nagyon hamar kiderül a turpisság.
Na de akkor most már beszéljünk egy kicsit akkor magukról a versenyekről. Annak idején versenyzett ön is, rengeteg tapasztalatot szerzett, viszont most már bíróként lesz majd jelen.
Igen, hazai versenyeken sokon indultam, diákversenyeken, felnőtt versenyeken, 2002-ben így nyertem meg a Magyar Kupát, és akkor ennek hatására, illetve aki megnyeri a Magyar Kupát, általában az képviselheti Magyarországot a következő Európa-bajnokságon, ami 2003-ban volt Salamancában, ott én képviseltem Magyarországot, és hát több nemzetközi versenyen is voltam, aztán ez valahogy úgy alakult, hogy engem egyre többet hívtak ilyen nemzetközi versenyekre zsűrizni. Én úgy szoktam megfogalmazni, hogy design zsűri, meg technikai zsűri. A design zsűri az a szín, összeállítás, ötleteket szokta zsűrizni, és van a technikai zsűri, aki meg a virágkötészeti technikát, és a mindenféle olyan dolgot, ami egy versennyel kapcsolatban előírás, szabályzat, azokat ellenőrzi. Én nagyon jó vagyok ebben a technikai részben, mert a szemem nagyon éles, és mindent észreveszek, amit nem lenne szabad, vagy nem úgy kellene csinálni, vagy ott valami turpisság van. Azokban én nagyon jó vagyok, és elkezdtek engem hívogatni. 2004 óta minden Európa kupán és ifjúsági felnőttön ott vagyok, és részt veszek ebbe a technikai zsűri részbe.
Azért ez egy nagyon nagy dolog.
Számomra úgymond természetes, illetve megszoktam, de mások szerintem valószínűleg nagy dolog. Hát annak köszönhető, hogy nagyon sok az ilyen esztetikával foglalkozó szakmákban és versenyeken sokan nem feltétlenül alázattal viszonyulnak egy verseny feladathoz. Én meg ezt nagyon tudom, hogy hogyan kell úgy foglalkozni egy versennyel, versenyzőkkel, hogy hát ne díváskodjak.
Egyébként nagyon jó a megfogalmazás. Hogyan néz ki egy ilyen verseny? Hogyan kell ezt nekünk elképzelni?
Attól függ, hogy milyen nemzeti vagy nemzetközi, hát minden versenynek van egy verseny kiírása, aminél leírnak minden apró részletet, hogy hol történik a verseny, mikor lesz, kik zsűriznek és a többi. Viszont a versenyek szempontjából a legfontosabb része az a verseny feladatok. Általában 3, 4, 5, 6 szokott lenni, például ifjúsági Európa-bajnokságon 5 feladat lesz most, az augusztusban lesz Szlovéniában. Annak éppen megcsináltam a verseny kiírását decemberben, és messzeit is küldtük. Európa-bajnokságon, világbajnokságon 6 darab feladat szokott lenni.
És ugye az önmagában kevés, hogy valakinek van tehetsége a virágkötészethez. Gondolom azért kell hozzá fantázia, kell hozzá tudás.
Pontosan, nagyon sokrétű egy ilyen versenyre a szükséges szakértelem és tudás. Vannak nagyon jó virágkötők, kiválóak, tökéletes munkákat készítenek, viszont nem tudnak versenyezni, mert valószínű személyiségük nem olyan, leblokkolnak, vagy ha nyomás alatt vannak, nem úgy sikerül. Aztán persze vannak olyan virágkötő versenyzők is, akik gyönyörű dolgokat alkotnak, de ha valaki megnézi közelről, már technikai tudás nem biztos, hogy ott van, ahol kellene lenni. Az a jó, amikor valaki ezt a kettőt tudja ötvözni.
Tehát akkor azért kukacoskodnak a versenyeken, ugye? Lehet ezt mondani.
Szoktuk. De nem ez a cél. Az a cél, hogy segítsük a versenyzőket, hogy mindig mindenki a legjobbat hozza ki magából. Természetesen, ha valami olyat fedezünk fel, amit nem szabadna, legyen az véletlenül vagy direkt módon, azért ezt szóba szoktuk tenni, meg van, hogy büntetőpont is elérte.
És világversenyeken egyébként milyen kritériumok vannak, aminek meg kell felelni egy virágkötőnek?
A virágkötőnek, mint személynek nem sok. A zsűrizésnél 4 alapcsoport van, az ötlet, a szín, az összeállítás, ez a design rész, és van a technikai rész. Ezeken belül is vannak még 4 vagy 6 alkategóriák. Ilyenekre megyünk rá, illetve ilyeneket figyelnek a zsűri tagok, hogy a szín harmónia, a színek elosztása, az összeállításnál, hogy mennyire kontrasztos például a színek, a súlypontot jó helyre helyezte, legyen a szín vagy térbeli súlypontja a dolognak, milyen új ötletei voltak a versenyzőnek egy-egy feladattal kapcsolatban, úgyhogy nagyon sok rétű.
És egyébként tud elvonatkoztatni a saját ízlésétől egy bíró ilyenkor? Vagy el is kell vonatkoztasson?
Nagyon köszönöm ezt a kérdést. Ez az egyik legfontosabb, amit én, ha valaha is zsűrizésről kell beszélnem, ezt mindig kiszoktam emelni, hogy olyan szó, hogy nekem tetszik, mint zsűritag, nem szabad, hogy elhagyja a száját, mert nem azt zsűrizzük egy világkötészeti verseny, hogy nekem, mint Kluzlitz Ferenc tetszik-e az a munka. Ezt nem szabad. Teljesen el kell vonatkoztatni az embernek a személyes preferenciáitól. Azt kell figyelembe venni, hogy a világkötészet törvényeinek, szabályszerűségeinek hogyan felelnek meg azok a munkák. Csak egy példát, ha mondhatok, most legutóbb az Európa Bajnokságon, ami augusztusban volt, az egyik feladatnál egy csokrot kellett készíteni, Spanyolországra utaló volt a versenykiírás. Én személy szerint napsárga és ilyen paprika-piros kombináció, nem igazán tudom értékelni, nekem nagyon nem jön be, ha van már benne narancs vagy barna, tehát összemoshatók a színek, akkor már úgy jobb személyes preferenciám szerint. Az egyik versenyző, hát mint a spanyol zászló, sárga-piros kombinációban készítette a csokrot, és olyan tökéletesen megcsinálta, hogy meg is nyerte a versenyt.
Van olyan, hogy nem értenek egyet a versenyzők a döntéssel? Vagy mondjuk a zsűritagok között nagyon nagy a feszültség vagy a dilema? Vagy ez ilyen nem fordulhat elő?
A zsűritagok között, ott, ha valaki jó zsűritag és képzett zsűritag, akkor nem lehet nagy különbség, mert minden zsűritagnak tisztában kell lenni a virágkötészet törvényeivel, szabályaival, és akárhogy zsűrizik, és elvonatkoztat a saját preferenciáitól, személyes preferenciáitól, akkor a végeredménynek közel hasonlóan kell lenni. Persze kisebb eltérések lehetnek, ezért van olyan, hogy ilyen 30%-nál nagyobb eltérés nem lehet az adott pontok között egy-egy zsűri tag részéről. Ha ilyen előfordulna, akkor összeül a zsűri, és akkor megvédi mindenki a saját adott pontjait. Általában, aki kilóg a sorból, annak nem szokott sikerülni, és akkor neki változtatni kell ezen, mert olyan nincs, hogy valaki egy dologra ad 10 pontot, más szerint meg a 2 pontos, mert ott valami nem stimmel akkor.
És a versenyzők egyébként?
Ez versenyfüggő. Van, ahol utána végig lehet menni a versenymunkákon, és meg lehet beszélni a végeredményt. Azt, hogy egyes zsűritagok hány pontot adtak, és miért annyit, ezt természetesen nem. Csak úgy összességében a végeredményről lehet úgy elvitatkozni, ha mondhatok ilyet. Bár nincs ilyen vitának a verseny lezárása után, azt már nem lehet megváltoztatni. Egyébként mondtam már egyszer azt a szót, hogy dívaként viselkedni, na most aki ilyen díva beállítottságú versenyzők, na ő náluk szokott lenni az, hogy nem értenek egyet a végeredményen, mert mindenki azt hiszi, hogy a legjobb. És ez nem mindig van így. Aztán természetesen vannak az alázatos versenyzők, akik tudják, tisztában vannak a saját képességeikkel, ne, Isten korlátaikkal is. És ő náluk nem szokott ilyen gond lenni. Utóbbi időben egyébként körülbelül ilyen 2004 óta van ilyen technikai zsűri, azóta nem szoktak ilyen gondok lenni, meg amióta bevezettük ezt az új zsűrizési szisztémát, ahol ilyen részletekbe menően pontozunk. Hát látszik a végeredményen, hogy mi miért történt, és mi miért kapott annyi pontot, amennyit.
A világban zajló folyamatok egyébként beleszólnak egy-egy versenybe? Tehát mondjuk, hogy mi a témája egy-egy versenynek?
Igen, most ami a világbajnokság lesz Manchesterben, szeptemberben, ott már az egyik legfontosabb ilyen gondolatmenet, amire fölfűzték a versenyt, az a fenntarthatóság, sustainability, és a környezettudatosság. Utóbbi jó néhány évben ez nagyon fontos lett a földünk szempontjából, és hát utóbbi pár versenyen már jobban előtérbe került.
De egyébként ez annak is köszönhető a fenntarthatóságnak, hogy mondjuk a virágboltokban már nagyon például cellofánnal nem is lehet nagyon találkozni.
Igen, ez összefügg az egész. Meg hát próbálunk arra is kitérni, hogy egy-egy ilyen versenyen, hogy csodákat tudjanak alkotni a versenyzők, igen, csak sok anyaggal jelennek meg, és sokszor nagyobb hányada végzi a kukában a végén, mint amennyit felhasználnak, és ez is most már egyre fontosabb. Csak még éppen nem tudtuk eldönteni zsűritagokként, hogy hogyan vegyük bele ezt a zsűrizésbe, hogy most odajön valaki 8 vagon virággal, és abból felhasznál egy fél vagont, akkor ez valahol nem jó irány. Azt valahogy, ha nem is büntetni, de nem kéne jó szemmel nézni.
2023 őszén most lesz majd a Manchesteri világkupa, és ugye ott már nemzetközi technikai bíróként lesz jelen.
Igen.
Akkor kezdjük onnan, hogy miért érezte azt, hogy önnek meg kell szerezni minden olyan vizsgát, ami fontos ahhoz, hogy mondjuk nemzetközi technikai bíró legyen.
Elmondhatom, hogy engem attól függetlenül, hogy nem volt papírom, minden ilyen versenyre, amire csak lehetett, elhívtak. Lehet, hogy nagyképűen fog hangzani, de elismert szaktekintének örvendek, és tudják, akik ilyen versenyeket szerveznek, hogy mit tudok, és mit tudok nekik nyújtani egy versenyen. Nem volt úgymond kötelező nekem ezt a papírt megszereznem, attól függetlenül is hívtak, és jövőben is hívnak majd. A saját magammal szembeni elvárás volt, hogy megcsináljam. Nem tudom máshogy megfogalmazni.
Tehát magyarán ez egy belső késztetés volt, hogy hiába van meg a tudásom és elhívnak, hanem nekem az kell, hogy ott legyen, hogy nekem erről papírom van.
Igen, nem is maga a papír, hanem bizonyítani, hogy ugyan csinálom ezt a munkát, de a képzést is meg tudom csinálni, nem csak azért, mert hogy megyek oda.
Miből kellett vizsgáznia, hogy nézett ez ki?
Ez a vizsga kétszintes vizsga, meg lehet csinálni az elsőt is önmagában, én megcsináltam a második szintjét, és az első szint az úgy lehetne lefordítani magyarul, hogy nemzeti világkülönbözteti vizsga. Elméletileg minden országban meg lehetne ezt csinálni, az adott országban a nyelvén. Magyarországot nincs kinél vizsgázni, meg nincsenek magyar nyelvű ilyen vizsgáztatók, úgyhogy én szerencsére olyan lehetőségem volt, hogy még 2020-ban Németországban volt egy a németeknek, osztrákoknak egy ilyen német nyelvű vizsga, ott elmehettem oda. Voltunk még ott mások is, akik nem német osztrákok voltunk, volt észt is, cseh is, szlovák, szlovén, mindannyian angolul letehettük ezt a vizsgát. Az ilyen gyakorlati alapú része, ahol magát a zsűrizést oktatták részleteibe belemenőleg, és hát azt akkor sikeresen teljesítettük, és a következő szint az a nemzetközi szintje, amit már hát angolul kell természetesen megcsinálni, mert az a zsűrizésnek a hivatalos nyelve. Ez pedig arra volt kihegyezve, fókuszált, hogy ki mennyire van tisztában a különböző országok, különböző földrajzi régiók, kontinensek közötti kulturális különbségekkel, és mennyire elfogadó, illetve mennyire van tisztában az ottani világkötészeti szokásokkal, rendekkel.
Meg se gondoltam volna, hogy ilyen lehet. Tehát akkor itt azért nagyon nagy tudással kell rendelkezni egy vizsgázónak.
Igen, és nyitott szemmel kell járnia. Most csak egy példát mondok, hogy Európán belül maradva, minél északabbra megyünk, egészen föl skandináv országokig, a színeket annál kevésbé preferálják. Még Norvégiában, Svédországban, Finnországban egy teljesen fehér, szürke, bézs, barna dolgokból álló virágkompozíció nagyon menőnek számít. Ha elindulunk délnek tőlünk, minél inkább lejjebb menjünk mediterrán országba, Cipruson például ez mondhatni nem működik, mert ott minél színesebbnek kell lennie a dolgoknak.
És van egyébként olyan, aki nem tud levizsgázni, annak ellenére, hogy mondjuk kiváló virágkötő?
Igen, név nélkül volt egy olyan virágkötő, aki pár évvel ezelőtt megnyerte a világbajnokságot, de nem tudott levizsgázni, mert nem olyan beállítottságú személy, hogy elfogadja azt, hogy az is lehet jó, amit nem ő készített.
Igen, itt jön be a díva. És ha egyébként valaki nem tudná, akkor szakdolgozatot kell itt is készíteni, ugyanúgy, mint főiskolán vagy egyetemen.
Kisebb szakdolgozatot, nem akkora léptékű volt, nemzetközi rész szinten kellett csinálni, 2 darabot. Az egyik arról szólt, hogy egy teljes, komplett nemzetközi versenyt meg kellett tervezni. Onnantól, hogy valakinek kipattant az agyába, hogy itt egy versenyt szervezünk, és akkor onnantól minden egyes lépés, hogy kell meghívni versenyzőket, milyen feladatokat, hogy kell kiírni magát a lebonyolítást is, akkor le kellett írni azt is, hogy milyen gondok, problémák merülhetnek föl, illetve azt, hogyan oldhatjuk meg, milyen módon a legjobban. A másik ilyen szakdolgozatszerűség, ott pedig össze kellett hasonlítanunk a különböző virágkötészeti zsűrizési rendszereket, szisztémákat. Hát van egy, amit a Florint, International Florist Organization használ, ezt használjuk már a Európa-bajnokságon is, most már a világbajnokságon is. Akkor van egy, amit a WorldSkills, EuroSkills, ez nem csak virágkötészeti versenyekre vonatkozik, ez a szakmák olimpiájának lehetne lefordítani. Ott mindenféle szakma van, a szakácstól a repülőgép szerelőn keresztül a kőművesig, és ennek csak egy része a virágkötészet. Ott is egy másfajta virágkötészeti zsűrizési szisztémát használnak, és például országonként is vannak különbözőek. Én áttekintettem mindegyiket, átnéztem alaposan, megtanultam, és akkor ezekből kellett egy úgymond értékelést csinálni, hogy szerintünk melyik, de mi a jó, és miért. És annyira fölbozdultam én ezen, hogy csináltam egy újat a Florinnak, persze alapul véve a már meglévő rendszerünket, a zsűrizési rendszerünket, és digitális formába átraktam az egészet, és úgy néz ki, hogy most már ezt fogjuk használni.
Ó, tehát akkor most már a digitalizáció útján van ez is, azért az nem
igen,
semmi.
Igen, papírra mentünk, és akkor ahogy régen volt, papír, ceruza, és akkor írtok a pontokat, most már én úgy megcsináltam, hogy tablet van a zsűri a kezében, és akkor csak ki kell választani, hogy hány pontot ad, még be se kell pötyögni a számot se. Úgy csináltam meg, hogy minél kisebb legyen a hiba lehetőség, és egyből, amint leokézte a választott értéket, az már bent is van a rendszerben, tehát lényegesen rövidebbre lehet venni a zsűrizés folyamatát, mert nincs az, hogy papíron megírtuk, akkor ezt elvitték, valaki bepötyögte a gépbe, leellenőrizték még ketten, hogy biztos jó-e, és akkor ennyivel gyorsabb lett.
Milyen jó, hogy ezt is egy magyarnak köszönhetjük, de hát menjünk egy kicsit részletesen bele ebbe a világversenybe. Ugye 1972 óta 4 évente megrendezik a világkötészeti világbajnokságot, és most Manchesterben lesz. Mi az érdekessége ennek a kupának?
Az Európa-bajnokságokat egy non-profit szervezet szervezi, amit már említettem, a Florint, ezt pedig egy profitorientált világcég szervezi. Ez az egyik legnagyobb különbség köztük. A világbajnokságra pedig úgymond bármelyik országból lehet jelentkezni, ott nincsen olyan kritérium, hogy képviselnie kell a adott országnak a világkötő egyesületét vagy szervezetét. Tulajdonképpen bárki jelentkezhet erre a versenyre. Nagyon magas nevezési díja van, és aki ezt megnyeri, az már egy igencsak egy prestízs dolog, ha valaki világbajnoknak mondhatja magát.
Virágkötészet terén egyébként ki a vezető a világban?
Nyugat-Európa vezető, Németország, Svájc, Hollandia. Nagyon följöttek a közép-kelet-európai országok, Lengyelország, Magyarország is közöttük, csehek is nagyon, Oroszország nagyon erősen belépett a nemzetközi szintre. Szintén nagyon jók még a távol-keleti országok, Japán, Korea, mondjuk Tájvan is nagyon híresek, népszerűek.
És a németek, svédek, hollandok mivel tudnak többet?
Hát ez most egy nehéz kérdés. Egy nagyon jó technikai alappal rendelkezünk, nagyon jó itt a virágkötészet oktatás Európában, úgy mindent távol keleten is. Ez nagyon sokat befolyásol, ahol jók az alapok, az oktatási alapok, ott sokkal könnyebb nemzetközi versenyszintre kilépni, még ahol kevésbé ilyen fejlett az oktatás, illetve kifinomult az oktatás. Mondjuk Amerikában is vannak jó virágkötők, de ott egyből látszik egy amerikai versenyzőn, hogy ott szaktudásbeli hiányosságokat sokkal könnyebb felfedezni, és nagyon sokszor lát ilyen dolgok.
Értem. Mit nyer egyébként egy virágkötő, aki előkelő helyezést ér el?
Pénzösszegben nem valami sokat, szóval ez nem arról szól, ezek a versenyek nem arról szólnak, hogy ki milyen sok pénzt fog nyerni, tehát nem ez a része a fontos számunkra, a versenyzők számára sem, hanem a presztízs, hogy valaki megnyert egy Európa-bajnokságot, világbajnokságot, junior Európa-bajnok volt, itt ez a lényeg. Utána, amikor valaki egy ilyet megnyert, vagy második, vagy harmadik lett, utána nagyon sokszor hívják őket egész földön ide-oda-oda, bemutatókat tartani, oktatni, kiállítást építeni, úgyhogy ez a része, ami sokat ér utána a versenyzőnek.
Tehát magyarán akkor kitárul a világ, és a lehetőségek tárháza jóval nagyobb. Gondolom azért önnek is volt lehetősége, hogy hívták külföldre dolgozni, de ön nem ment el, a mai napig Hódmezővásárhelyen él, holott a szakma csúcsán van.
Igen, én ide születtem, és akkor maradtam is itt van a családom, úgyhogy mikor gyakornok voltam, laktam én Londonban is, meg Amsterdamban is, de nem az én világom ezek a nagyvárosok. Nagyon sokat utaztam, illetve nagyon sok felé hívtak bemutatókat, kiállításokat építeni, akkor oktatni is. Hát elmondhatom, hogy Kínától Chile, Uruguay, Kanada, szinte majdnem minden európai ország megvolt, Kazahsztán, ilyen helyeken jártam, úgyhogy az úgymond kárpótol azért, hogy nem nagyvárosban hozunk.
Vásárhelyen családi vállalkozást vezet. Bent van minden nap az üzletben? Ön is készít kompozíciókat, csokrokat, vagy inkább azért a háttérből vezet?
Természetesen bent vagyok én is, amikor valami külföldre kell menni, vagy valami más ilyen versenynek kell készülni, akkor persze hátul vagyok, és írom a versenykiírást, vagy ezzel foglalkozom, de csapot is kötök, koszorút is készítek, amit éppen kell.
Amióta egyébként virágkötőként, illetve hát most már nemzetközi zsűriként dolgozik majd, volt olyan, ami különösen fontos volt az ön számára, vagy úgy nagyon közel állt a szívéhez?
Kiemelni egyet nem igazán tudnék, ahol rábízzák a virágkötőre, illetve nem kötik meg a kezét, hanem csak valami kis instrukciót adnak, és szárnyalhat a fantáziánk. Na, ott jó alkotni. Csak egy példa, teljesen hétköznapi dolog, mennyasszonyi csokor. Nagyon sok esküvőt csinálunk, és akkor pár éve volt egy mennyasszony, aki nem úgy jött ide, hogy egy Pinterestről letöltött képet mutatott nekem, hogy ő ezt a csokrot akarja, hanem elmondta, hogy ő egy székely mennyasszony, nőleg egy vásárhelyi volt, és polgári esküvőt itt tartották, majd a lakodalmat pedig kint. És ő itt székelyudvarhelyi népviseletben ment az oltár elé, hát az fekete-fehér-piros színű, utána olvastam, és akkor teljesen rám bízta, hogy milyen csokrot készítek neki, és én ilyen fekete-fehér-piros csokrot készítettem. Olyan növényeket szedtem össze, ami a néptalokban is szerepelnek, rozmarin, levendula, ilyeneket, és abból készítettem is. Ez egy kihívásnak vettem, illetve annak számított számomra, hogy minél jobban ebbe a hangulatban alkossak, és hát sokkal többet beletettem, mint amit egyébként egy mennyasszony csokorba szoktunk.
Van kedvenc virág, amivel dolgozik?
Szezonálisan vannak, éppen az aktuális szezonnak megfelelően. Most így tavasszal, ma is vettem a virágpiacon, Völgy Csillag, Astrancia neve, ilyen kis nagyon finigrán apró kis virágocska. Egyik kedvencem ilyen kortájt. Ősszel például nagy kedvenceim a dáliák.
Önök egyébként maguk is termesztenek virágot, vagy megvan a hely, ahonnan beszerzik?
Arra már nincs kapacitásom, hogy még termeszem is. Van egy kis kertem, dzsungulyos kis kert, ahonnan azért néha szedegetek egész azt ilyen veszőket, olyan borostyát, ilyesmit, de kimondott a termesztés, hát arra már nincsen kapacitás, egyszerűen nem győzném azt.
A csúcsán van a szakmának. Hova lehet még innen tovább lépni? Tehát milyen tervei, céljai vannak a jövőt illetően?
Csúcsán, hát hogy fogalmazom meg, hogy nem érzem azt, hogy a csúcsán lennék, hanem elértem idáig, itt most ezt mondhatom, hogy jól csinálom, és ezt kell tovább vinni, tovább folytatni, és önmagamhoz képest is azért még tudok tanulni új dolgokat, nyitottan vagyok új technikákra, új divatirányzatokra, és akkor azokat figyelni és követni.
De kell is tanulni, ugye? Tehát ez sem egy nyugdíjas szakma már, bocsánat, hogy elértem egy kort, és akkor elvonulok nyugdíjba. Tehát itt állandóan tanulni kell az embernek.
Szerintem semmi sem olyan szakma, hogy nyugdíjba lehetne vonulni. Én sose értettem azokat az embereket, függetlenül mi szakmánktól, aki azt mondja, hogy 30 évesen már nem hajlandó új dolgokat megtanulni. Szerintem még 70 évesen is tanulni kéne az embernek új dolgokat, függetlenül attól, hogy milyen szakmában van.
Ugye arról már beszéltünk, hogy annak ellenére, hogy hívták Londontól kezdve a világ sok részébe, hódmezővásárhelyen maradt, és ugye ott él, ott dolgozik, de arra nem gondolt, hogy mondjuk más városokban is nyisson üzletet? A fodrászok jutnak eszembe, ugye látjuk a mester fodrászokat, akiknek most már Budapesten kívül azért a nagyobb városokban például van üzletük. Tehát úgymond ilyen franchise-t alakítottak ki.
Lehet ilyet készíteni, de valahogy én...
Az a minőség rovására menne?
Hát nem is, de amíg nem tudom magam klónozni és minden boltban ott lenni, addig részemről nem igazán van értelme franchise-ot létrehozni. Én adom a nevem ehhez a dologhoz, és valami félre sikerül, akkor az én nevemhez fog kapcsolódni. Én így gondolom ezt.
És van egyébként a családban, aki tovább fogja vinni az ön szakmáját, az ön munkáját?
Hát ezt nem tudom megmondani, ez még a jövő zenéje.
És egyébként a családjában van más is, aki ezzel foglalkozik, tehát virágkötészettel?
Igen, az egyik húgom is virágkötő, itt dolgozik a virágüzletben. Édesanyám is itt van, de ő nem virágkötő, ő nyugdíjas egyébként, de mindig itt van a boltban, és hát kommunikál a vevőkkel szépen.
Igen, erre is szükség van. És a húga soha nem akart ilyen babérokra törni, mint amilyenekre ön?
Ő is virágkötő mesterképzést szerzett, de annyira nem. Nem az, mint ahogy beszéltem róla, hogy kell, hogy legyen olyan személyiségtípusnak, hogy versenyezzen. Van, akinek ez nem fog menni, mert leblokkol. Nem olyan ember, hogy egy versenyben megmerettetésnél oda tudjon állni. Hugom sem kimondottan ez a típus, hogy akkor nyomás hatására még jobbat alkosson. Nagyon jó virágkötő, nagyon ügyesen, szépen dolgozik, úgyhogy meg se lehet mondani, hogy én csináltam vagy ő, de nem az, aki a versenyekkel járjon.
És akkor még fölmerült bennem a fiatalok kérdése. Keresik önt? Kérnek öntől tanácsot? Mennek önhöz tanulni, mondjuk akár az ország minden részéről, nem csak Vásárhelyről?
Jönnének többen is, nagyon úgymond gyakornokokkal foglalkozni, mert nincs idő, az már túl sok lenne, viszont amikor egy-egy versenyző megy világbajnokságra, Európa bajnokságra, ifjúsági Európa bajnokságra, azokat úgy föl szoktam készíteni, nem azt a részét, hogy mit csináljanak, hanem hogy hogyan kell egy versenyre fölkészülni, hogyan kell versenyezni, abban tudok nekik nagyon sokat segíteni.
Tehát akkor magyarán ma egy fiatal, vagy bárki, aki mondjuk versenyen, akkor autodidakta módon készül a versenyre, és ugye a versenyen, amit lát és tapasztal, azok viszik egyre előrébb?
Igen, pontosan, így működik.
Meg se gondoltam volna, mert ugye nagyon sokszor azt látjuk, hogy vannak képzőintézmények, ahol az ember megtanulja a dolgokat, persze hozzáteszi az otthonról hozott pluszt, meg ami önmagába rejlik, de ugye van, ahol ezt azért megtanulja a legmagasabb fokon.
Igen, meg kell tanulni azt is, hogy hogyan kell versenyezni. Mert az teljesen más munka, mint egy virágboltban kiszolgálni egy vásárlót. Nem azt mondom, hogy nehezebb, teljesen más kvalitások kellenek hozzá. El lehet mondani, hogy én is ismerek nagyon híres virágkötőket, akik csodálatos versenyzők, de egyszerűen virágboltban elvéreznének, mert az nem az ő világuk.
Ugye ősszel lesz maga a verseny, azt mondta, és előtte még lesz valami megmérettetés, hogy verseny?
Több is lesz, ami versenyeket most így hirtelen fel tudnék sorolni. Márciusban lesz a Flora Hungárián, Szigetel Miklóson egy ilyen országos kis verseny, ahol vannak diák versenyzők, felnőtt diák versenyzők, már mint akik felnőtt képzésben vesznek részt, és vannak virágkötő versenyzők, ez márciusban lesz. Úgy néz ki, hogy ismét megszervezik. Tavaly volt először Debrecenben, a virágkarneválhoz kapcsolódóan, az első botanika kupa, az most úgy néz ki, hogy második is lesz most, augusztus 19-én Debrecenben. Az is ilyen nemzetközi verseny lesz, folyamatban van a szervezése. Következő ilyen nagyobb verseny augusztus 26, vagy az a hétvége, az Szlovéniában lesz az ifjú virágkötők Európa kupája, és a világbajnokság pedig szeptember 6-7-8 Manchesterben.
Hát akkor nem fog unatkozni az elkövetkezendő időszakban is. Ferenc, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésemre állt, és kívánok önnek nagyon-nagyon jó munkát, és tartsa meg ezt a lelkesedést, ahogy velem beszélt itt az interjú során, szerintem fantasztikus élményt ad a hallgatóknak is.
Köszönöm szépen, nagyon szívesen.